Ti mondott, hogy ketten is készültünk ma. Csabával cseréltünk a 15. és hosszú hétvégén, hogy egymás prédikációját cseréljük. És Csaba fölhívott fél 8-kor az este, hogy most akkor holnap ki fog prédikálni? Lehet mind a ketten, úgyhogy készüljetek, mennyi időtök van. Most este 4-ig itt leszünk, nem? De nagyon jó ez, hogy tényleg úgy, hogy Endi is mondta, hogy a szívünk dobban arra, amit Isten akar. Akarunk Istennek engedelmeskedni. És Mózes második könyvébe vagyunk, a 26-os résznél, és megkértem Ádámot, mert nagyon sok újszövetségi verssel készültem. És mindet mire kikeresem, akkor tényleg itt leszünk estig, és a vacsorát innen fogjuk, vagy ide rendeljük. És ő fog majd nekem segíteni abban, hogy azokat az igeverseket felolvassa, amit szeretnék összekapcsolni ebbe az ószövetségi igerésszel. Ha valaki akarja követni velem, egyszerű fordítást fogok olvasni, direkt Ildikó kedvéjé, mert imádja, amikor a Károli fordítást használom, és akkor valamine jöve, és akkor mondta neki reggel, hogy nézd meg, egyszerűt hoztam direkt, hogy nagyon boldog volt. Igen, halljátok? Szóval, 2 Mózes 26. A szent hajlék sátorlapjai. A hajlékot 10 sátorlapból készíts, sodrott lemfonából, kék és piros bíborból, meg karmazsin fonából. Művészi módon beleszőtt, kérubokkal készíts azokat. Egy-egy sátorlap hossza 28 könyök legyen, egy-egy sátorlap szélessége pedig 4 könyök. Egyforma legyen a mérete mindegyik sátorlapnak. 5 sátorlap legyen egymással összefűzve, a másik 5 sátorlap is legyen egymással összefűzve. Azután készíts kék bíbor hurkokat, az egyik sátorlap szegélyén az összefűzésnél, ugyanilyeneket készíts a másik sátorlap szegélyén is, azon a végén, ahol összefűzik. Készíts 50 hurkot az egyik sátorlapon, és 50 hurkot készíts annak a sátorlapnak a szegélyén is, amelyet hozzáfűznek. Egymással szemben legyenek a hurkok, készíts 50 aranykapcsot, és ezekkel kapcsokkal rögzíts egymáshoz a sátorlapokat. Így áll majd össze a hajlék. Azután készíts sátorlapokat kecskeszőrből, sátortetőnek a hajlék fölé. 11 ilyen sátorlapot készítes, egy sátorlap hossza 30 könyök legyen, a sátorlap szélessége pedig 4 könyök legyen. Egyforma legyen a mérete a 11 sátorlapnak. Fűzz össze 5 sátorlapot külön, és 6 sátorlapot is külön. A 6. sátorlap pedig lógjon le a sátor elején. Készíts 50 hurkot az egyik sátorlapnak arra a végére, ahol összefűzik, és 50 hurkot a másik sátorlapnak arra a szélére is, ahol összefűzik. Készíts 50 részkapcsot, és akaszd a kapcsokat a hurkokba, így fűzd össze a sátortetőt egy egészé. Ami pedig a sátortető lapjának lelógó részét illeti, a lelógó sátortalap fele lógjon rá a hajlék hátuljára. Abból pedig, ami a sátortető lapjainak hosszából túllóg, egy könyöknyi innen, egy könyöknyi onnan, lógjon le, vagyis hajoljon rá a hajlék két oldalára, innen is, onnan is, és fedje be azt. Készíts még egy takarót is a sátorra vörösre festett kosbőrből, és arra még egy takarót delfinbőrből. A szent hajlék oldalai. Készíts a hajlékhoz felállítható deszkákat is akácia fából. A deszkák hossza 10 könyök legyen, a deszkák szélessége pedig másfél könyök. Mindegyik deszkának 2 csapja legyen, amelyek összekötik egyiket a másikkal. Így készítsd el a hajlék mindegyik deszkáját. Így készítsd el a hajlék deszkáit, 20 deszkát tégy a déli oldalra délfelé, készíts 40 ezüst talpat a 20 deszka alá, 2 talpat mindegyik deszka alá és 2 csapnak megfelelően. Minden egyes deszka alá 2 talp legyen a 2 csapnak megfelelően. A hajlék másik oldalára is, északi oldalra is tégy 20 deszkát. Ezeknek is legyen 40 ezüst talpa, 2 talp legyen az egyik deszka alatt és 2 talp legyen a másik deszka alatt is. Nyugat felől a hajlék hátuljára is készíts 6 deszkát, készíts 2-2 deszkát a hajlék 2 hátsó sarkába. Ezek párosával legyenek egymás mellett, aljuktól a tetejükig, szorosan összefogva egészen a karikáig. Így legyen mindkettőnél, mindkét saroknál így legyen, legyen tehát 8 deszka ezüst talpakkal összesen, 16 talppal, 2 talp legyen az egyik deszka alatt, és 2 talp legyen a másik deszka alatt. Készíts reteszeket is akáciafából, 5-öt a hajlék egyik oldalának a deszkáihoz, 5 reteszt a hajlék másik oldalának a deszkáihoz, és 5 reteszt a hajlék hátuljának a deszkáihoz a nyugati oldalon. A reteszek közepén legyenek a deszkák között rögzítve, azokat egyik végétől a másik végig. Vont be a deszkákat arannyal, és aranyból készítsd a karikákat is a reteszek kengyeleinként. Vont be a reteszeket is arannyal, pontosan úgy állíts fel a hajlékot, ahogyan a hegyen megmutattam neked. Azután készíts kárpitot kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból. Művészi módon beleszőtt kérubokkal készítsd azokat. Tedd ezt 4 arannyal bevont akáciafa oszlopra, amelyeknek aranykampóik legyenek, 4 talpa pedig ezüstből legyen. Akazd rá a kárpitot és a kapcsokra, vidd be a bizonyság ládáját a kárpit mögé, és a kárpit válassz el a szentét a szentek szentjétől. Azután helyezd rá a fedelet a bizonyság ládájára a szentek szentjében. Az asztalt helyezd a kárpiton kívül, a lámpatartót pedig az asztallal szemben a hajlik déli oldalán. Az asztalt tedd az északi oldalra, készíts függönyt a sátor bejáratára, kék és piros bíborból, karmazsinfonálból és sodrott lenfonálból, művészi módon kihímezve. Készíts a függönyhöz is 5 akáciafa oszlopot, és vont be azokat arannyal. Kampói aranyból legyenek, és önts azokhoz 5 résztalpat. Na, így első hallásra, atya, jaj, most még egyszer fejből, hogy mit kell csinálni, meg hogy kell csinálni, meg miért kell ezt így csinálni. És Isten leírta, pontosan részletekbe menően megmondta, hogy hogy nézzen ki az a sátor. Nem lehetett mellé beszélni. Cseréljünk, jó? Ezt tudod. Igen, és akkor ezt szól, szóljátok?
Kapcsolod be a baratai kapcsolat.
Semmi baj, ráértek úgyis, nem? Szól? Aha. És igazából még én legelőször elolvastam a történetet. Közelebb kell beszélni. Jó, nagyon jó. Most jó? Mi lenne neked adnám?
Hát, de én mondtam.
Megakasztottam az Isten tiszteletet. Jó vagytok? Itt vagytok még? Jó? Tehát legelőször, mikor elolvastam a történetet, Isten készít egy helyet. A találkozásnak a helyét, ahol Istennel lehet találkozni. És Isten szíve a bűneset óta azon dolgozik, hogy velünk találkozzon. Isten vágyik arra, hogy a teremtményeivel találkozzon. És az Ószövetségben ez egy nagyon jó példa arra, hogy bemutassa, hogy Isten mennyire vágyik a teremtményei után. És viszont nem lehetett csak úgy berohanni Istenhez, mint mikor a gyerekek beszaladnak a szobába. Apa, apa, apa! Nem lehetett, hanem Isten szentsége az megemésztette volna a bűnöst, még nem jött el Jézus, ne felejtsük el. Tehát Istennek a szentsége és a tisztasága csak ránézett volna a bűnös emberre, és a bűnös ember csak hamu lett volna. De Isten adott mindenféle rendtartásokat, meg elkészítette a szent hajlékot, hogy mégis lehessen vele találkozni. És hát papon keresztül mondom, nem lehetett berohanni Istenhez, kellett egy közbenjáró, aki az én bűneimért, meg a te bűneidért, meg mindenki, meg az egész nép bűneiért mutat be Istennek áldozatot egyéb egyszer. És a történelem során azért elég sok téves elképzelés van ezzel kapcsolatban. Isten nem lakik itt, ebbe a gyülekezeti terembe. Isten most van itt, mikor mi itt vagyunk. Ha mi elmegyünk innen, testvérek, akkor ez egy üres terem marad. Isten nincs itt. Tehát ő nem lakik kőben meg fában. Isten most van jelen, mikor mi itt vagyunk. És a templom az nem Istenház, az egy helyre szolgál arra, hogy az Isten népe találkozzon Istennel. És az Abcsel 17.24 így hangzik.
Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkott a templomokban.
Isten nem lakik kézzel alkotott dolgok közt. Mégis Isten azt mondja, hogy készítsetek nekem szent hajlékot, hogy köztetek legyek. Az a világ mindenség ura, aki nem tudna befogadni, nem tudom mekkora templom, vagy a földön a legnagyobb katedrális, az mégis úgy dönt, hogy akar találkozni a népével. És nincs helyhez kötve. Az Istennel való találkozás. Ugye az Ószövetségben megvolt a helye a sátornak, majd később a templomnak, a Salamon által épített templomnak, de nincs helyhez kötve. Hogy szól a János 4.23?
De eljön az óra, és az most van, amikor az igaz imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának.
És ez ma van, testvérek, ma van, hogy mi lélekben és igazságban imádhatjuk az atyát. Jézus áldozata miatt. A találkozás helye nem másnak van fenntartva. Van egy hely, ami arra van fenntartva, hogy Istennel találkozzunk. És Jézus az Ószövetség ben épült templomban eléggé bepipul. Akik olvastátok a Szentírást, tudjátok. És hogy szól ez a János 2.15-be?
Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította.
Az Istennel való találkozásnak a helye, az a hely, ahol Istennel találkozunk. Azt nem ér mindenféle más dologgal összekeverni. Az az Istennek szentelt, akár az idő, akár a hely, hogy az Istené. Nem ér. Jézus bepipult, mert az a hely volt fönntartva arra, hogy a pogányok találkozhassanak Istennel, és nem lehet. És hát a sátornak leírja mindenféle méreteit. Ez a sátor, ez egy szétszedhető. Ez egy mobilis dolog volt. Az egy könyök, az 50-52 centi kb., ennek is utána olvastam, és a hossza a sátornak 19 méter, a szélessége 4,5 méter, még fotót is hoztam szerintem, hogy jobban el tudjuk képzelni. Ez az alaprajza, ahogy kinézett. Ugye körbe van egy kerítés, ami egy fehér vászonból volt, mutatva azt, hogy ez szent, és itt van a mosómedence, és akkor erről beszélünk most, erről a sátorról. És akkor mondom ezeket a métereket. A magassága 4,5 méter, a külső terem 9x4,5 méter, a szentek szentje 4,5x4,5x4,5. Kárpittal eltakarva, és emlékeztek? A főpap, szőnyeg. Az jó, nem? Oké. Okay. Regina közben fordít. És hogy egy évbe egyszer mehet be, oda, belőre. Egy évbe csak egyszer. Nem úgy, mint hogy mi minden vasárnap. Mit csak a kiváltság az, hogy mi minden vasárnap mehetünk Isten jelenlétébe. Sőt, tovább megyek. Minden órában, vagy minden percben. Reggel, mikor fölébredsz, és azt mondod, hogy atyám, itt vagyok. Ha? Nem úgy, hogy egy évbe csak egyszer lehet menni Istenhez. Na jó. Elmegyek, akkor le tudok mindent Istennel. Most rendezzük a bűnöket, a gondolataimat, a gyötrelmeimet. Most Istenem áldjál meg. Nem. Mehetünk. És ez a kárpit, ami elválasztotta a szentjek szentjét, nyilván az már a Salamonkori templomba, amit Salamon épített, ez ketté hasad. Így hangzik a Lukács 23.45-be.
A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt.
Ketté hasadt a kárpit. Egyszer Botondal még amott voltunk a másik gyülekezeti teremben, és mondtam neki, hogy alulról hasad főfele, vagy fölülről lefele? És én dilemma volt Botondban. Hát mondta, te, aki teológiát oktatsz, hát légy szíves megmondani. És Botond mondta, hogy fölülről hasad ketté, nem alulról. Nem mi emberek hasítottuk ketté a kárpitot, hanem fölülről maga Isten hasította szét a kárpitot, azért, hogy az embernek bemehessen a szentek szentjébe. Jönnek a deszkák. Van itt valaki asztalos? Ács. Ácsot gondoltam. 5 méter magas deszka, és 75 centi széles. Ez egy 5 méteres deszka, ha valaki próbált már pallót vinni. Van valaki, aki próbált pallót vinni? Kézzétek ezt szélbe. Hát biztos, hogy hanyatt esel vele. De volt mindegyik alatt egy ilyen brutális 40 kilós ezüst, amiben állt. Sziklaszirálda is, az nem mozdult. És 48 darab van. Arannyal van borítva a fa. Alul egy akácfa, ami be van borítva arannyal. És a Botond beszélt a múlt héten erről is, és hát ez az arany, ez az Ószövetségben is azért már jelen van, sőt már a Teremtés könyvében ott az elején benne van az arany, arról beszél a Szentírás, hogy arannyal kellett beborítani. És az 1 Mózes 2.11
egyiknek Pisón a neve, ez megkerüli Havilá egész földjét, ahol arany van.
Tehát, hogy onnan ered az arany. Tehát már az Ószövetségben, amikor Isten bemutatja, hogy mit alkot, mit teremt, hogy honnan ered az arany. És a Szentírás az beszél az új Jeruzsálemről, az Isten dicsőségéről, hogy milyen is az, amikor Istennek a dicsősége ragyog, a Jelenések könyve 21.18.
Falának építőanyag a jáspis, és a város színarany, tiszta üveghez hasonló.
Színarany, a mennyei Jeruzsálem. Tehát az arany azért előfordul. És a deszkáknak a fája, a deszka maga igazából egy lehet törékeny dolog is, vagy lehet egy múlandó dolog is. És a deszkáknak a fája, az Krisztus valódi emberi voltán mutatja meg számunkra, hogy ő valóban emberré lett. Az 1 Timóteus 3.16.
Valóban nagy a kegyességnek a titka. Aki megjelent testben, igaznak bizonyult a lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben.
Az 1 Timóteus 3.16. És mi is hasonlók vagyunk a fához. Hasonlók vagyunk a fához. Törékenyek vagyunk, mulandóak vagyunk, de arannyal vagyunk bevonva. Arannyal vagyunk bevonva. A 2 Korintus 5.21.
Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.
Az Isten igazsága vagyok most már. Az Isten igazságát tükrözöm vissza, ez az arany rajtam, amit Jézus vére szerezett meg számomra. És megvan a tékozló fiúnak a története a Lukács 15-be? Ismeritek a sztorit, hogy mi történik, hogy elhagyja az atyai házat, elszór minden. Viszont mikor hazamegy, az atya hazafogadja, és a legszebb ruhát kapta. Fölölteszteti a legszebb ruhába. Ézsaiás 61.10.
Nagy öröm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint mennyasszonyra, ki fölrakja ékszereit.
Jézus vére a sokkal több, Jézus áldozata sokkal több, mint amit mi gondolunk róla. Isten igazsága lehetek Jézusban. Maga Isten öltöztetett föl. És Istennek a szentségét, Istennek a nagyságát, Isten dicsőségét tükrözhetem vissza. És Krisztus mennybe menetele óta minden hívő egy ház. Egy-egy ház. Egy ház? Egy-egy ház. Milyen jó. És egy templom, amelyben Istennek a szent lelke, Isten szelleme lakik. Az 1 Korintus 6.19 így beszél erről.
Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok?
A Szentléleknek a temploma a testem. Isten lelke bennem lakik. Már nem a sátorba, már nem a szentek szentjébe, az ószövetségi templomba, bennem. Isten jelenléte. Ő a gyülekezetben lakik. Itt van Isten. Itt van most köztünk. Tehát amikor mi összejövünk, akkor Isten itt van, valósággal. Tehát a valódi hívők közösségébe, akiket Jézus Krisztus vére megváltott, és akiket pünköskor a Szent Szellem egy testé merített be. Testvérek, mi egy test vagyunk? Vagy külön mozgunk? A karom meg a lábam nem tud külön mozgni. Mi egy test vagyunk. Mi egy Szent Lélekbe vagyunk bemerítve. Ugyanaz a lélek munkál mindannyiunkba. A deszkák szorosan egymás hoz illesztve álltak, és úgy alkották Isten házát. Van még fotó, az a másik, tudod, ahol látszanak a deszkák. Jó néz ki? Na, kb. Így nézett ki a Szent Sátor. És azért kívülről, ha el tudjuk képzelni, hogy körbe sátrak vannak végig, elosztva a törzsek 3-3-3-3, körbe is középütt van ez az építmény. Ez is látszik azért. Úgy nézett ki itt a Szent Sátornak az eleje, csak nem akarok erről beszélni, mint a mészárszék. Ölték az állatokat a bűnért. Itt valaki éppen hoz valamit, hogy bűnt követtem el, és ott ölték az állatokat, és az égő áldozat folyamatosan, és ott a füst oszlop, Istennek a jelenléte. És akkor van még egy ilyen közeli, azt hiszem, ha jól emlékszem. Igen. Tehát itt vannak a deszkák, amik be vannak borítva. Itt a gyertyatartó, amiről Botond beszélt a múlt vasárnap. És ott belül a szentek szentje. És ezek a deszkák szorosan egymás mellé vannak építve. Mi hívők egymás mellé vagyunk rendelve. És szorosan. Nem úgy, hogy hézagok legyenek köztünk. És a hézagokat mindjárt kicsit ki akarom fejteni majd nektek. És nem aranyból meg kőből vagyunk. Egyikünk se. Nem aranyból meg kőből, mint Salamon korában. Isten ház az élő Isten gyülekezete. Tehát Isten él, és Isten meg akar nyilvánulni. És nézzük meg, mit ír az 1 Timóteus 3.15.
Ha pedig késnék, ezekből tudod meg, hogyan kell forgolódnod az Isten házában, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja.
Pál apostol írja Timóteusnak, hogy az élő Istennek az egyháza, mi vagyunk. Mi vagyunk testvérek. Efézus 2.22.
És akiben ti is együtt épültek az Isten hajlékává a lélek által.
Ez az, kedvencem, hogy maga a lélek épít bennünket, maga a lélek kapcsol össze, úgyhogy nem is látszik, nem is látjuk, nem is láthatja más, de maga a Szentlélek kapcsol össze bennünket. Zsidó levél 3.6.
Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk.
Krisztus háza vagyunk, ez a reménységünk, akiket találkozunk, azok reméljük, hogy megláthatják rajtunk az élő, föltámadt Krisztust. És akik igazán Isten gyermeké, azok alkotják együtt Krisztusnak a gyülekezetét. Nézzük meg az 1 Péter 2-5 mit mond.
Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.
Azért beszéltem arról, hogy a deszkák szorosan egymás mellett állnak, mert vannak szakadások, amikor nem állnak szorosan egymás mellett. A gyülekezet keletkezésekor az egység még látható volt. A 2 Korintus 6.16, és onnan, hogy merti az élő Istennek.
Mert mi, nálam vagy, így van, mert mi az élő Istennek temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek.
Tehát, hogy mi köztünk lakik Isten, és nekünk muszáj arra törekednünk, hogy szorosan álljunk egymás mellett, mint azok a deszkák ottan. Tehát, hogy ne legyenek szakadások közöttünk. És ha ez megvan, tiszta szívvel segítségül tudjuk hívni az Urat. A 2 Timóteus 2, 19-22.
Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez. Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüstedények vannak, hanem fa és cserépedények is, amazokat megbecsülik, emezek pedig közönséges használatra valók. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos és minden jó cselekedetre alkalmas. Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld. Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat.
És jó dolog, hogy Pál apostol fősarolja azt, hogy hogyan kell odáig eljutni, hogy tiszta szívvel segítségül hívhassuk az Urat. Mik azok a dolgok, amit ki kell haigálni az életünkből? Mik azok a dolgok, amikre nincs szükségünk, vagy éppen nem a szentségünket munkálják? Összegyűlni az Úr Jézus nevében, Csaba is ahogy imádkozta, hogy Jézus nevében jövünk össze, köré gyűlünk. Jézus a középpont. Ővé a vezetés, a tekintély, csak ő határoz meg mindent. És ez nagyon fontos a gyülekezet számára, hogy ő legyen a középpont. És a miénk akkor a Máté 18.20. ígérete?
Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
Értitek? Jézus itt van, ketten, hároman az én nevemben összegyűltök. Nem kell már szent sátort építeni, nem kell már áldozatot bemutatni. Jézus itt van. És a 2 Mózes 26-26-29 a deszkákkal kapcsolatosan. Erről a hézagról még szeretnék egy kicsit beszélni.
Készítes reteszeket akátfából. 5 a hajlék egyik oldalának a deszkáihoz, 5 a hajlék másik oldalának a deszkáihoz, és 5 a hajlék oldalának deszkáihoz a nyugati végén. A reteszek középen legyenek a deszkák között, rögzítve azokat egyik végétől a másik végéig. Vont be a deszkákat arannyal, és aranyból készítesd a karikákat is a reteszek kengyeleiként. Vont be a reteszeket is arannyal.
Tehát, hogy azért volt a retesz, hogy szorosan egymás mellett tartsa ezeket a deszkákat. Tehát volt egy retesz, nem is egy, több, ami segített abba, és tudjátok, mint a hordónál az abroncs, hogy a dongakat így összeszorítja, és egymás mellett tartja. És az aranykarikákon keresztül dugott négy rúd, az pont ezt munkálta, vagy ez volt a funkciója. És a gyülekezet kezdetekor, az egyház alakulása, az apostolok cselekedetei 2:42-ben négy dologról beszél az ige.
Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.
Négy dolog, ami nagyon fontos a gyülekezet életébe. A tanítás, a közösség, a kenyér megtörése és az imádság. És nagyon jó dolog ez, hogy párhuzam van, hogy az ószövetségi sátor négyre tesz, meg az új szövetségben láthatunk négy olyan dolgot, ami nagyon fontos. És ezen felül van még egyre tesz, amely kívülről nem látható, de belül végig ment a deszkákban. Ez a szeretetre emlékeztet, amely minden tökéletesen összefog. És Pál apostol a Kolossé belé levélekhez így ír a 3:14-be.
Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.
Maga a szeretet köt össze bennünket. Nincs más, ami összeköthet. Teljesen más háttérből jövünk, teljesen más a foglalkozásunk, de maga a szeretet, és ennek a szeretete az, ami összekapcsol bennünket, és egyé tesz. Független attól, hogy honnan jövünk, vagy hogy milyenek vagyunk, férfi vagy nő, kicsi vagy nagy, tök mindegy. Maga Istennek a szeretete összefog bennünket, és egy gyülekezetté kovácsol. És az új szövetség, az már nem az ószövetség. Az ige az beszél róla, hogy van egy közben járó. Hogy hívják őt? Halleluja. Nincs más közben járó. Nincs más közben járó. És az ige úgy beszél róla, hogy amit tett, ugye mikor énekeltük a dalt, hogy bemegyek a szentek szentjébe. Jézus vérén át tudok bemenni. Nincs más közben járó. Egyedül Jézus. Nincs más út. Mikor Jézus arról beszél az evangéliumban, én vagyok az út, vagy én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam megy be, megtartatik. Én vagyok az út. Nem mehetünk másképp az atyához, de Jézuson keresztül igen. És az 1 Timóteus 2:5.
Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus.
Halleluja. Krisztus emberré lett azért, hogy a kapcsolatot helyreállítsa az atyával. És még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé fogunk formálódni, mert nem látjuk, de Isten ezen munkálkodik. És van egy hosszabb rész, amit szeretnék, hogyha felolvasná Ádám, mert én azt gondolom, hogy ez pont az új szövetségben, az ószövetségről beszél. És a Szentírás az önmagát magyarázza. Ez a zsidókhoz írt levél 9. rész. Kicsit hosszú lesz, tudom, több vers. Zsidó levél 9. rész. Aha, 20-30.
Köszi. Az első szövetségnek is volt tehát Isten tiszteleti rendje és földi szent helye. Mert sátort építettek, melynek első részében volt a gyertyatartó, meg az asztal és a szent kenyerek. Azt nevezték szentének. A második kárpiton túl pedig volt egy sátor, amelyet szentek szentjének neveztek. Ebben volt egy arany füstölőoltár és a szövetség ládája, minden oldalról aranyjal borítva. A szövetség ládában volt az aranyedény mannával tele, és Áron kivirágzott veszélye, meg a szövetség táblái, fölötte pedig a dicsőség kerúbjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés helyét. De ezekről most nem kell részletesen szólni. Miután ezeket így rendezték el, a sátor első részében mindenkor bejárnak az istentiszteleti szolgálatot végző papok, a másodikba azonban csak évenként egyszer és egyedül a főpap mehetett be, azzal a vérrel, amelyet bemutatott önmagáért és a nép tudatlanságából eredő vétkeiért. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út. Példázat ez nekünk a mostani időre, hogy ott olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem tudják lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Ezek a külső rendelkezések, amelyek ételekre, italokra és különböző mosakodásokra vonatkoznak, csak az új rendelkezés idejéig kötelezők. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron átjelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel, ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie. Mert a végrendelet csak halál esetén érvényes, amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. Innen van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül. Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és bakok vérét vízzel, vörös gyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet és utána az egész népet e szavakkal. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt számotokra. Aztán hasonlóképpen meghintette vérrel a sátort és az Isten tisztelet minden eszközét is. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs is bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg magukat, a mennyei dolgokat azonban ezeknek különb áldozatokkal. Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be a Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, ahogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.
És ezt várjuk, hogy Jézus visszajöjjön. És tudom, többennek meséltem már arról a látomásomról, hogy víziómról, amikor egy dicsőítés közepette, láttam magamat, láttam a fehér ruhámat, amint mindenféle dolgokkal beszennyeztem. Láttam magamat, hogy olyan dolgokat engedtem be az életembe, amit Isten nem akart. És a fehér ruha, amit kaptam Istentől a látomásba, koszos volt. És aztán látom, valaki jön, és belenyúl a vérbe. Belemártja azt az izsópot, és rám hinti. És látom, ahogy csapódik a vér, és utána, amikor magamra nézek, akkor látom, hogy újra tiszta a ruhám. És Jézus azt mondja a szívembe, a szellemembe hallom, hogy nem érted, az én vérem elég. Az én vérem elmosta minden álnokságodat, minden bűnödet, minden gonoszságodat. Az én vérem elég. És erről beszél ez a Róma levél, hogy maga Jézus az, aki megváltott a bűn hatalmából. Maga Jézus az, aki kiragadott onnan abból, amiben voltam, vagy amiben éltem. És Isten azt gondolom, hogy akar velünk ma is találkozni. Tehát Isten elkészítette ma is mindannyiunk számára a találkozásnak a helyét. Isten kész arra, hogy találkozzon velünk. Mi vagyunk azok, akik elutasítjuk. Mi vagyunk azok, akik ellökjük. Mi vagyunk azok, amikor Isten hív, vagy szól szelíd hangon, hogy gyere, ülj le, gyere, pihenj meg. Ó, nem érek rá, most még ezt kell csinálni. Szerintitek? Isten találkozni akar. Istennek a szíve az, hogy találkozni akar a teremtményeivel. És Istennek a jelenléte az kész. Tehát Isten itt van most is. Tehát ha elmegyünk innen, akkor ez csak egy terem marad. Csak egy ház, csak egy pince helyiség. Ez csak egy ház, egy üres ház. Isten nem ilyen módon lakik így. És Isten be kell mutatnunk. Isten be kell. Nagyon sok szomorúság, nagyon sok gyötrelem, nagyon sok fájdalom van a világban. És én azt gondolom, hogy Isten bennünket arra hív elsősorban, hogy szeressünk. Hogy szeressünk, hogy mutassuk be Istennek a szeretetét, hogy sokan hazataláljanak, hogy sokan rátaláljanak Istenre. És ugye Jézus magának Péternek tesz egy ígéretet a Máté 18:20-ban, hogy ő hogyan szeretné fölépíteni az ő egyházát. Nem egy katedrális, nem egy kézzel épült valamit.
Máté 16:18, nem?
18:20.
Ó, akkor egy pillanat.
De ki van keresve, fő tudom én is olvasni.
Jó.
És akkor Máté 18:20, mikor Péternek beszél Jézus, nem? 16:18, te nyertél.
Ez az.
Tudom, hol laksz, vigyázz.
Máté 16:18.
Neki volt igaza, benéztem.
Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egy házamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.
Halleluja. Még a pokol kapui se. Tehát Jézus fel akar építeni a házat, és ebbe minden fogyatkozásunk ellenére, hogy Endi kezdte a bevezetőbe, hogy család vagyunk. Nem vagyunk tökéletesek. Nem vagyunk minden tekintetben, de Isten mégis úgy döntött, hogy minket akar erre használni. És én akarok engedni Istennek, hogy építse az ő házát. Jöjjön a Szentlélek, aki vezet, mert annélkül ez nem fog menni. Szentlélek nélkül nem fog működni. Szükségünk van erre, hogy a lélekből még több. És most befejezném, ha lehet, és akkor van egy kávészünet, még Csabinak van egy a kávészünet előtt. Most jön a második igehirdetés. Bírjátok még?
Köszönöm szépen. Nem vagyok költő, meg író, de néha kijön belőlem egy-egy vers. És a mai ige kapcsán készültem otthon a prédikációval, egy vers jött ki az elmémből, a szívemből, és most ezt nektek felolvasnám, hogyha megengeditek. Az a cím, hogy itt van az Isten. Már 4 hete élek, anya még nem is tudja, de dobban már a szívem, szinte érzem, itt van az Isten. Életem első sírása, az ideg kórházi falak látványa, nyugi. Semmi baj nincsen. Itt van anya, és itt van az Isten. 14 nyár telt el. Voltam fenn, és voltam lenn. De hová lett anya és apa? És hová lett az Isten? Jól esik az ölelés, a disznó vicceken a nevetés, most a buli a minden. Nekem nem kell az Isten. Éget szagú házasság, lépten nyomon zsákutcák, mintha rám ülne valami átok, csak egy véres keresztet látok. Végignézek testemen, rongyok és sebek lelkemen, halk ima tör fel belőlem, hiszem, hogy itt van az Isten. Még felragyog az őszi napsugara, udvarunkon unokák zsivaja, most már ő kell nekem. Tudom, hogy itt van az Isten. Az utolsó felvonás végén, békével a lelkem mélyén, szemem lehunyom szépen, látom, hogy itt van az Isten. És most lehet kávézni kicsit.